könyvek szerelmesei bármikor kincsekre vagy hasonló gondolkodású emberekre találhattak, ha betértek Norbert Paulini antikváriushoz Dresdában. Ismert, népszerű figura volt ő a városban, ám a vasfüggöny lebontását követő új időkben hirtelen egy indulatos, békétlen, embergyűlölő Paulinivel találták szemben magukat, akit ráadásul azzal vádoltak, hogy idegenellenes akciókban vett részt, de gonosztevővé válhat-e a könyvekért rajongó szenvedélyes olvasó. Ingo Schulze Jóra való gyilkosok című regényéről beszélgetünk most Nádori Lídia fordítóval, akinek elárultam, a főhős rajongása a könyvek iránt engem azonnal levett a lábamról, és emiatt később a történet során is mentségeket kerestem számára.
Többeket is ez vett le a lábáról, és ez ragadt meg bennük a könyvbemutatón. Például Závada Pál is erről beszélt hosszan, hogy ez a regény egy szerelmi vallomás a könyvhöz, mint könyvtárgyhoz, illetve azokhoz a helyekhez és azokhoz az emberekhez, amelyek és akik képviselik a könyv, a könyvtárgy szeretetét, kultuszát azokban az országokban, ahol ennek van kultusza, vagy volt kultusza, ezek közé tartozott mindenképpen Németország, illetve hát a keleti fele a rendszerváltozás előtt, ahol a könyvnek önmagán messze-messze túlmutató jelentősége volt. Tehát a könyv menedéket is jelentett, illetve a műveltség, az akkori kornak a kötelező penzumain kívül eső műveltség tulajdonképpen önmagában ennek a műveltségnek a fogyasztása vagy képviselete önmagában egy lázadással, vagy legalábbis a rendszerrel való szembenállással felérő tettnek számított.
Azért is fontos, hogy ezt mondod, és most mondod már a legelején, mert ennek a férfinak, Norbert Paulininek a viselkedésén, vagy mindaz, amit a szerző róla elárul, nem nagyon érződik ez. Nem érződik, hogy bármi célja lenne azon túl a könyvekkel és az olvasással, hogy magát gazdagítsa, vagy boldoggá tegye.
Igen, ő az, akire érvényes végig a regény folyamán, ugye a 70-es években kezdődik az elbeszélt történet, és napjainkban ér véget, és hát közben tudjuk, hogy mi minden történt Németország keleti felében is, mint az összes posztszocialista országban. Ő mindig a napi politikával szemben igyekezett meghatározni önmagát, megvetette a politikai környezetet, és ebből a megvetéséből és ebből a hátatfordításból tulajdonképpen egy szembenállást is kreált, vagy ez a szembenállás önmagától jött létre, egészen egy bizonyos fordulópontig. Így van ez, az ő attitűdje ilyen, amely fordulópont érdekes módon, és ez egyébként nem ritka a Schulze elbeszélői technikájára nagyon jellemző, ez a fordulópont, ez nincs ábrázolva a regényben, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mikor és mi történt, minden esetre ezt a fordulópontot követően neki lesz egy nagyon is markáns politikai állásfoglalása, amely hát finoman szólva nem következik egyenesen abból, amit egy olvasó embertől elvárunk.
Tulajdonképpen ő megörökli a könyveket és a könyvek szeretetét is, és már az első oldalon szó van arról, hogy még a bölcsője is könyvekből volt. Hogyan épül ez az ő ragaszkodása a könyvekhez, és milyen a világlátása? Mert ugye a klasszikusokat keresi, és ugye régi könyveket tart, és aztán árul.
Na, ez is nagyon érdekes, hogy ez megint csak Ingo Schulze egészen különleges, legalábbis véleményem szerint különleges és párját ritkító elbeszélői technikája, az pedig a kihagyás. És a kihagyáson nagyon sok mindent lehet érteni, filmszerű értelemben is, amit az előbb említettem, hogy bizonyos kulcsmozzanatokat egyszerűen nem mesél el, hanem az olvasónak kell rekonstruálnia. Van egy elbeszélőnk, aki a könyv első részében nem vagy csak nagyon szorványosan vagy nagyon halvány utalások formájában lép elénk, és ennek az elbeszélőnek a szűrőjén keresztül látjuk Norbert Paulinit, ez nagyon fontos. Tehát ez nem egy egyszerű, mindentudó elbeszélő, ahogyan a klasszikus olvasmányainkból megszokhattuk, hogy van egy mindentudó elbeszélőnk, aki kívül belül megmutatja nekünk a főszereplőt, hanem valaki, akiről aztán majd a regény folyamán kiderül, hogy bizony nagyon-nagyon súlyos elfogultságai vannak, és ezeknek az elfogultságoknak a szűrőjén keresztül mutatja meg nekünk Norbert Paulinit. Tehát mindazt, amit megtudunk, vagy megtudni vélünk Paulini figurájáról, azt, hogyha figyelmesen és kritikusan olvasunk, akkor nagyon nagy gyanúval kezdjük el kezelni egy idő után. Most tulajdonképpen megkerülöm a kérdést, de nem is akarok egyenesen válaszolni rá, hiszen éppen erről van szó, hogy az, hogy kicsoda Norbert Paulini, milyen a karaktere, azt igazából csak nagyon közvetetten, nagyon áttételesen és nagyon hiányosan lehet megtudni. Az biztos, hogy aki elénk lép, vagy akiről azt gondoljuk, hogy elénk lép ezáltal a bizonyos közbevetett elbeszélő által, az egy nagyon ellentmondásos figura. Hajlamosak lennénk talán azonosulni vele, az mindenképpen nagyon szimpatikus benne, az a könyvek iránti, az olvasás iránti szenvedély. Nagyon érdekessé, sokszor komikussá teszi a figuráját az, hogy a könyvek iránti szenvedély minden más társadalmi elvárás fölé kerekedik, amikor alapvető társadalmi elvárásoknak nem tud és nem is akar megfelelni. És mint említettem, ez a kép ez először aránylag stabilnak tűnik, és aztán ahogy haladunk előre a regény olvasásával, úgy válunk erre bizonytalanabbá kell, tulajdonképpen ki is az a Norbert Paulini.
Ami nagyon izgalmas szerintem az olvasónak, hogy mi történt az újraegyesítés után, tehát hogy mi zajlott az emberekben, hogyan tudtak reagálni rá. Beszélgetünk arról, hogy mi minden változott, hogy a politika hogyan szűrődött be az ő hétköznapjaiba, mert hát folyamatosan jönnek az antikváriumba, mindenféle hatások érik, sőt, kiderül emberekről, akiről sose gondolta, hogy nem azok, akiknek hitte.
Az ő percepciójában az történt, hogy míg az elnyomó szocialista vagy poszt-sztálinista NDK-ban ő azt tett, amit akart. Persze ehhez az kellett, hogy gondoskodó emberek és főleg nők megteremtsék számára annak a feltételeit, hogy azt tehesse, amit akar, de végső soron ebben a rendszerben ő szabad volt. És amikor beköszöntött a kapitalizmus korszaka, és amikor Kelet-Németország, egyébként az Ingosulcinek, mint esszéistának, mint gondolkodónak is nagy fájdalma, amikor Kelet-Németország nem egyesült, vagy újra egyesült Nyugat-Németországgal, hanem csatlakozott Nyugat-Németországhoz, ami óriási nagy különbség, mert a két világrendből nem valami harmadik utas, álom szerint megvalósuló köztársaság keletkezett, hanem tulajdonképpen Kelet-Németország megpróbált felzárkózni a nyugathoz, idézőjelben. Tehát amikor ez megtörtént, amikor Kelet-Németországban is betört a kapitalizmus, akkor találta magát szemben Paulini olyan nagyon súlyos akadályokkal, elsősorban pénzügyi természetű akadályokkal, illetve egyszerűen a kultúrafogyasztás és egyáltalán a fogyasztás megváltozott szokásaival, hogy hirtelen ott találta magát a semmiben, kifosztva, munkanélkül, bevétel nélkül. Az új világrendben, az új értékrendben ez már nem szabadság, hanem párja lét, illetve egy nagyon nagy kitettség, egy nagyon nagy kiszolgáltatottság a rendszernek.
Még számos érdekes témáról szó esetett volna itt ebben a beszélgetésben Nádori Lídia műfordítóval, például a szerelemről, vagy akár egy nyomozás történetéről is, de nem árulhattunk el mindent. Ingo Schulze Jóravaló gyilkosok című regénye a Préki adó gondozásában jelent meg.